amikor az ember tragédiája született, már sok száz éve tartott az úgynevezett kiségkorszak, ami elkezdődött az 1300-as évek közepén, és ma már tudjuk, hogy a 19. század második felében aztán véget ért, ezt még nyilvánvalóan ők benne élve nem tudták, de pont akkoriban, az 1800-as évek közepén egy lehűlés zajlott. Tehát egy nagy jégkorszak sem úgy történik, hogy akkor most minden befagy, és akkor évszázadokon keresztül ez úgy van, hanem hullám természetű a folyamat. Vannak a jégkorszakon belül is lehűlések, meg felmelegedések. Lehűlés, felmelegedés. És egyébként ez a néhány száz éves kis jégkorszak, ez több ezer év óta a leghidegebb időszak volt. Tehát ez az északi félgömbön nagyon sok helyen komoly sokkot jelentett. A mezőgazdaságban és közlekedésben, hajózásban, az építkezésben is. És ennek a kis jégkorszaknak az utolsó nagy lökete, az utolsó nagy hideg hulláma pontosan az 1800-es évek közepén zajlott. Akkor voltak az utolsó nagy jég előrenyomulások. Ugye ma, amikor azt mondjuk, hogy ennyit meg ennyit húzódtak vissza a gleccserek, akkor ahhoz viszonyítunk. Hogy mondjuk 1850-ben a mai Ausztria legnagyobb gleccser, az Aletsch gleccser hol volt? Látjuk ezeket a nyomokat, és ahhoz képest döbbenetes a jégfogyás. De ezt úgy kell tekintenünk, hogy 1850 tájékán egy nagyon erős lehűlés volt, és nagyon erős jégelőrenyomulás volt. Tehát Madács pontosan azt látta, azt érezte meg a kortársai is, hogy itt valami változik, lehűl, egyre több lesz a jég, nem lehet úgy már közlekedni a hegyekben, lezárulnak a hágók, az embereknek arrébb kell költözni. Tehát van egy olyan, igazából egy emberöltő alatt lezajló változás, aminek a kifutását nem látták, csak azt látták, hogy itt egyre hidegebb. Azt nem érezték, vagy nem érzékelték, és nem tudták, hogy ez átvált majd egy gyors melegedésbe. És az mind a mai napig tart, persze hullámszerűen. Tehát ők pontosan benne voltak ebbe a folyamatba, és ez hozzátartozik az is, hogy az az időszak sok fehér folt eltüntetésével járt, most nem jégre gondolok, mint fehér folt, hanem ez azért a felfedezések korszaka is volt, amikor új tájakat fedeztek föl. De pont a lehűlések miatt, meg pont a jégmennyiség növekedése miatt ezek sokszor sikertelenek voltak. És az ember tragédiája készítésének időpontja előtt például volt egy olyan nagy sarkvidéki esemény, ami elég nagy hírverést kapott, ez a Franklin expedíciónak az eltűnése volt, ami egy nagyon felszerelt vállalkozás volt, és az volt a célja, hogy az észak-nyugati átjárót, tehát az Atlanti-óceánra, a Csendes-óceánra tartó átjárót felfedezze. Ez egy hajós vállalkozás volt, és nyomtalanul eltűnt az egész expedíció. Ma már tudjuk, hogy mi történt velük, hogy zátonyra futottak, hogy ott kannibalizmus volt, és egyébként meg inuitokkal, vagyis eszkimókkal is kapcsolatba kerültek, és tudták, hogy minden északi tájon ott vannak azok a népek, amelyek alkalmazkodtak ezekhez a hideg körülményekhez. De például a Franklin expedíció eltűnése az világhírű esemény volt, mert úgy gondolták, ha valami, akkor most, vagy valaki, akkor most megtörténik ennek az északi tájnak a felfedezése, és mindenki eltűnt. És ezek belekerültek, hát ha szóbeszédbe is, de a hírlapokba mindenképpen. Ide tartozik az is, hogy ekkor derült ki nyugat-európai vizsgálatokból és tudós vizsgálatokból, hogy nagy eljegesedések, nagy jégborítás volt már Európában, sokkal nagyobb, mint amit akkor a 19. század közepén érzékeltek. Tehát hűlt a levegő, hűlt a környezet, több lett a jég, de az derült ki a környezetből, hogy ennél még sokkal-sokkal-sokkal hidegebb is, meg jegesebb is lehet a környezet. Ugye megint megismétlem, hogy nem tudták, hogy ez hová fog tartani, csak azt érezték, hogy valami rossz irányba tartunk, és a tudósok ezt pedig azt tették hozzá, hogy volt már sokkal rosszabb is, amikor Berlin térségét is 1 kilométer vastag jég borította. Vagy a Kárpátokig is lejött a jégborítás Skandináviából. Honnan tudták ezt? Onnan, hogy az első jeleit ennek felfedezték. Olyan kőzeteket találtak, mondjuk Németország közepén, amely Skandináviából származnak. És oda talicskázni nem lehet, mert házméretű kőtömbök. Mi hozta oda? Víz nem szállíthatta. Hát a jég cipelte a hátán. Azt nem tudták, hogy ez évezredekkel vagy évtízezredekkel ezelőtt volt, de mivel bebizonyosodott, hogy rokonok ezek a kőzetek, és a jég az egyetlen, ami szállítani tudja, így tehát jéggel borított volt a terület, tehát felrémlett, hogy ez a lehűlés fokozódik, akkor visszatérhetünk ahhoz a jégkorszaki állapothoz, amikor élhetetlen volt Európa jelentős része, mert jég borította az egészet. Ez a közgondolkodást, vagy hát a világgal kapcsolatot tartó gondolkodók napjait átjárta. Tehát, hogy van egy szinte katasztrófa helyzet. Mint ahogy tulajdonképpen napjainkban is, ha nem is katasztrófa helyzet, és sokkal több adatunk van mindenről, tudjuk, hogy egy olyan irányba tartunk, ami nehezen fenntartható. Ők is úgy érezték, hogy egy olyan irányba tartanak, ami az emberiség végét is jelentheti, vagy hát nagyon össze kell húzniuk magukat. És ugyan vannak olyan népcsoportok, amelyek alkalmazkodni tudnak ehhez, mondjuk az akkor eszkimónak nevezett inuitok, de hát mi nem ott élünk, és vajon hol van az a világ, ahol túlélhető ez a lehűlés. Tehát ez pontosan az 1800-as évek közepének egyik krízise volt. Ugye a Madács korában nem látták, hogy meddig tart ez a hűlési időszak, most ugye visszatekintve persze már látjuk. Tehát, hogy amikor ma azt kérdezik tőlem, hogy meddig fog tartani ez a felmelegedés, hát majd 200 év múlva visszatekintve, akkor majd látjuk, hogy meddig tartott, ha nem tart még addig, akkor is. A nyugat-európai tapasztalat az, vagy a nyugat-európai eseménysor, hogy azért ez a leghidegebb időszak, ez pontosan a 19. század közepe volt. És onnantól kezdve az 1860-as, 70-es évektől már elkezdődött a felmelegedés. De Madács ezt már nem érte meg. Az ilyen jellegű folyamatok azért nem egységesen zajlanak egy kontinensen. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy nálunk kitolódott. Hosszabb ideig tartott a hideg periódus. Tehát mi kontinentálisabb, tengertől távolabb fekvő helyzetben voltunk. A Kárpátokban úgy tűnik, hogy még a 20. század elején is voltak olyan nyarak, amikor fagytak meg fák, vagy nem nőttek rendesen az évgyűrűk. Tehát ez például fák vizsgálatából, idős fák vizsgálatából lehet tudni, hogy meddig volt olyan kedvezőtlen a nyári időszak, tehát a növények számára aktív időszak, amikor komoly fagyhatás érte őket. Tehát fagygyűrűk, fagysérülések tartalmaznak ma is idős fák, amikor azok már éltek. És mondjuk nem ilyen picikék újnyak voltak a fák, hanem már mondjuk a 20. század elején is nagy fák voltak, és akkor is sérültek ezek a fák. Tehát innen tudjuk például, hogy a 20. század elejére áthúzódhatott nálunk, vagy így Európa középső részén ez a hideg periódus, de aztán onnantól kezdve nálunk is beindult a felmelegedés. De minden ilyen folyamat azért nehezen érzékelhető, benne élve, mert mindegyik hullámtermészetű. Vannak nagy hullámok, évszázados, meg évtizedes, kisebb hullámok is, és benne élve ezt nagyon nehéz érzékelni. Tehát amikor arra gondolunk, hogy hát igen, manapság mondjuk az elmúlt 10 évet tekintve és napi szinten előkerül a klíma meg a környezetváltozás kérdése, és akkor biztos ez egy ilyen új dolog. Mármint nem a változás, hanem hogy erről beszélnek az emberek. De valójában nem az. Csak hajlamosak vagyunk elfelejteni. Amikor éppen a technológia ott tart, hogy bízunk benne, hogy az majd megoldja, vagy éppen nincs olyan nagyon erős változás, akkor más dolgok lesznek fontosak. Tehát a magyar közbeszédben, közgondolkodásban is voltak olyan periódusok, amikor nagyon élesen ez jelentkezett. Például a két világháború között voltak olyan viták, amelyek kifejezetten az Alfölddel, az Alföld klímájával, az Alföld fásítási szükségleteivel foglalkoztak. Ugye ma is beszélünk erről, de olyan, mintha az Alföld vízhiány vagy a vízproblémák egy ilyen újonnan felvetődő kérdés lenne, valójában nem az. Tehát az erdészek, a biológusok, a vízügyesek, a meteorológusok már őrült vitákat folytattak erről a 30-as években, 20-as, 30-as években. Csak utána elcsitultak ezek a viták, hát mondjuk egy világháború idején más a fontos, másról beszélnek. És nem került elő utána. Most, hogyha visszalapozunk, látjuk, hogy persze, ez ott volt. És nagyon éles viták zajlottak erről. És ehhez hozzá kell azt is tenni, hogy persze, ahogy több adatunk lesz, egyre pontosabban látjuk a történéseket, lehet, hogy egyre finomodnak ezek a viták, de ahogy Madás idejében még a hipotézisek nem támaszkodtak feltétlenül adatokra, maximum megfigyelésekre, vagy a szélsőséges helyeken járó felfedezők tapasztalataira, akkor még egymásnak homlokegyenesen egyenest ellentmondó elméletek is megállták a helyüket. Tehát mondhatjuk azt, hogy akkoriban a vulkanizmusról se tudták, hogy pontosan hogy zajlott, amit már pontosan ismerünk. Hát még egy klímaváltozás, meg környezetváltozás, ami olyan sok tényezős folyamat, hogy ma is nehéz a modellezése. Az ember hatását tulajdonképpen már egy évszázada is tudták, vagy legalábbis voltak arra utaló jelek, hogy benne vagyunk, de nem a globális változásokban. Tehát azért a legtöbb ilyen klímával és környezettel foglalkozó gondolat az helyi változásokból indult ki. Tehát Magyarországon például abból, hogy a tiszamenti folyószabályozás hogyan alakítja át az ottani helyi klímát. Nyilvánvalóan az ember átalakította az ártereket, kisebb lett a vízborítás, akkor az valamilyen hatással van a környezetre, a párolgásra, vagy ha erdőt ültetnek, vagy ha kivágják az erdőt, az is hatással van annak a térségnek a klímájára. Tehát innen indult ki mindig a gondolkodás, és hogyha összerakjuk az egyes területeknek az ember okozta változását, abból kijön, hogy egy nagy régióra is hatásunk van. Tehát ez tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy 20. század elejé gondolat, hogy a mi tevékenységünk hatással van a föld éghajlatára. Aztán, amikor kiderült az, hogy az ipari forradalom milyen károsanyag kibocsátással jár, hogyan alakul át a légkör, vagy alakult át a légkör az elmúlt 150 évben, és ugye azért ezek a mérések a II. Világháború után zajlottak, vagy onnan van sok adatunk, azt mondhatjuk, hogy a 60-70 éve már pontosan tudjuk, hogy az embernek ebben szerepe van. De számszerűsíteni, hogy mekkora szerepe, azt azért nem lehet. Tehát döntő szerepünk van. Ma is csak ezt mondjuk, meg 10, meg 20 évvel ezelőtt is azért ezt mondtuk, hogy döntő szerepünk van benne. De hogy ez a döntő, akkor most 80% vagy 65%, ezt azért nem lehet megmondani. Nem is érdemes pontosan megmondani, sokkal fontosabb az, hogy korlátozzuk ezt a döntő szerepet. Mert az a szlogen, hogy állítsuk meg a klímaváltozást, az azért sántít. Mindig is volt klímaváltozás a Föld sok milliárd éves történetében. És az embernek már régóta van különböző mértékű befolyása erre. Hát gondoljunk mondjuk az állattartás szerepére, a kérődzők szerepére, amikor megváltozott a mezőgazdaság egésze is. Az is hatott a légkörre. Csak, és lehet, hogy globális hatása is volt, csak nem olyan mértékű, mint az iparosodás hatása. És ez különösen érdekes, hogy a 19. századi ipari forradalom az egybeesett a késékorszak végével. Lehet úgy is közelíteni ezt a kérdést, hogy amikor a felmelegedés kezdődött, akkor lehetett egyre inkább iparosítani. De az iparosítás nagy valószínűséggel már a lehűlés végéhez is hozzájárult. Tehát ez a kölcsönhatás, ez teljes volt. Viszont akkor nem gondoltak, tehát lehet, hogy sokan örültek annak, hogy végre nem fagy be a Duna vagy a Temze, nem lesznek jeges áradások, milyen jó, hogy elértük ezt az állapotot, de úgy tűnik, hogy az ember keze már akkor is valamennyire ebbe benne volt, pont a hirtelen felfutó ipari forradalom miatt. Tehát a nyersanyag kitermelés, a kohászat fejlődése, az erdők nagyon nagy mértékű irtása már a 19. században hozzájárult ez. Tehát azt nem mondhatjuk ki azért így, hogy a késékorszak vége az teljesen természetes folyamat volt, lecsengett volna, hiszen ugye ezek a hullámok, ezek felívelnek, lecsengenek, de az ember bele tud nyúlni ebbe a görbébe.